Rádió, hajrá magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá az nagyon bejön!
A Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai adásban a 3 éve elhunyt kiváló asztali tenisz szakemberre, Ormai Lászlóra emlékezünk. Labdarúgóként kezdte sportolói pályafutását, csak később váltott az asztali teniszre. Tanítványai különböző korosztályokban összesen 97 Európa-bajnoki címet nyertek. Klubcsapatával, a statisztikával, amelynek alapító atya, 25 alkalommal nyert bajnokcsapatok Európa-kupáját, 40-szer szerzett magyar bajnoki címet, ebből 39-et megszakítás nélkül. Otthonuk a Budapest második kerületben található létesítmény évtizedeken keresztül Marcibányi téri asztali tenisz csarnokként működött, ám 2010-ben az épületet felújították, és azóta Ormai László nevét viseli a csarnok. Hallgassák meg Ormai Lászlóval készült beszélgetésünket. Hogy lesz egy labdarúgóból pingpongedző?
Azt szokták mondani egy fiúnál, hogy mindig a lányoknál kell keresni a gyökereket, mert hát amikor igazából futballoztam, akkor megsérültem, és hát egy kis szünetet kellett tartani, vagy az volt, hogy műtét, vagy pihenés, és én pihenést választottam, és a pihenés alatt ugye megismerkedtem persze lányokkal, és akkor lecsaltak egy terembe, ahol pingpongoztak, aztán ott ragadtam, tulajdonképpen kiderült, hogy a kislabda is azért egész jól működik, elkezdtem játszani, indultam ilyen különböző tömegversenyeken, aztán elkerültem az egyetemre, akkor egyetemen mindjárt csapatot csináltam, ott férfi csapatot, abban az időben ez egy divat volt, hogy minden egyetemnek volt egy középiskolás párja, vagy akit mentorált, és a szemben lévő a egyetemmel, a Duna másik oldalán lévő leányiskolában kezdtem csapatot csinálni, és aztán lassan ott ragadtam a pingpongba, aztán eljöttem a hivatalba, akkor a hivatalba folytattam, nem akartam hát játszani, mert itt nagyon alsó osztályú csapat volt. Itt futballoztam a statisztikában, a NB3-ban is játszottam.
Miért? De meg röplabdázott is.
Igen, hát abban az időben ugye mindent a sportnak éltem, a beadva futottam 800 métert, a egyetemi csapatban röplabdáztam, hát asztali teniszt játszottam akkor a haladásnak az egyetemek csapatába, haladásba. Aztán amikor ide kerültem a hivatalba, akkor gyakorlatilag hát folytattam a futballt, mert hát valamikor megboldogult ifjúkoromban még ifjúsági válogatottként is játszottam, budapesti ifjúsági válogatottként, mielőtt megsérültem. Aztán itt a hivatalba folytattam.
Miért pont a statisztikai hivatalhoz került?
Abban az időben, ma már ez eléggé furcsának tűnik, de abban az időben az volt a rend, hogy a hivatalba kiírták, hogy ki hova megy dolgozni. Kiközvetítettek tulajdonképpen. Ráadásul még úgy, hogy én ide kerültem a hivatalba, többet magammal jöttünk felvételre, és én voltam hármunk közül az, aki azt mondta, hogy én nem akarok idejönni, mert én a Duna cipőgyárba csináltam a gyakorlatomat, és azt tetszett igazából, és úgy gondoltam, hogy én egy vállalatnál nagyobb mozgékonyságommal talán jobban tudok érvényesülni. Aztán, hát mit tesz az ég, a hármunk közül a másik kettő szeretett volna a hivatalhoz kerülni, én nem. Hát természetesen engem vettek fel. és így kerültem a hivatalba 1954. június 24-én léptem be. És az első kérdés abban az időben az volt, ugye, hogy na, mit sportolok? Na, akkor itt kell sportolni, mert hát az természetes volt, hogy az ember abban az időben, ahol dolgozott, ott kellett sportolni. És így hát gyakorlatilag azt választottam, hogy a labdarúgásba itt csinálom, az asztali teniszben viszont csinálok egy csapatot, női csapatot, miután akkor már volt ebben némi gyakorlatom. És hát itt a nődolgozókból szerveztem egy női csapatot, aztán ez a női csapat néhány év alatt ugye minőségivé vált, és 1958-ba bekerültünk az NB1-be, 3 év alatt 4 osztályt ugrottunk. Kezdetben a hivatali dolgozókkal, aztán a hivatali dolgozók gyerekeivel.
Azért lett női csapat, mert a statisztikai hivatalnál több volt a nő, ugye?
Igen, a statisztikai hivatal tulajdonképpen nő, döntő részben nő dolgozók dolgoztak, és hát abban az időben ugye MHK, meg mindenféle ilyen mozgalmak voltak, ahol nagyon erős volt a munkahelyi sport. És a statisztikai hivatal is, hát egyike volt azon hivataloknak, ahol nagyon erős volt a munkahelyi sport, és mindenki örült, a hivatali vezetés is örült, hogy hát van egy bolond, aki szervezgeti az asztali teniszt, és hát mondjuk nem mai értelemben kell ezt érteni, mert reggel munkaidő előtt 8-kor kezdődött a munkaidő, akkor 6:30-kor kezdtük reggel az edzéseket.
Ott bent a hivatalban?
Benne a hivatalban, a folyosókon, munkaszobákban, föl kellett állítani az asztalokat, utána el kellett rakni, meg este, hát munkaidő után, 5 óra után valamelyik hivatali helyiségben volt egy úgynevezett kultúrhelyiség, és ott fölállítottuk az asztalokat, később a párthelyiségbe, tanácsterembe, ahogy növekedett a szakosztály, és egy-két asztal már kevés volt, akkor mentünk egy nagyobb helyiségbe, és több asztalt állítottak fel.
Gondolom, hogy akkor még nem voltak azért ilyen ütők, ilyen asztalok, mint most.
Nem. Hát gyakorlatilag a régi barna asztalok voltak, amik nagyon nehezek voltak tulajdonképpen, és ezért borzasztó nehéz volt elrámolni, meg felállítani őket, az mindig egy külön procedúra volt, amíg sikerült őket fölrakni. De hát az abban az időben természetes volt az is, hogy reggel hajnalban bejöttek edzésre, meg este, mit tudom én, 9 óra, 10 órakor még ütötték a labdát. Hát akkor a sportőrület az olyan volt, meg gyakorlatilag nem voltak sportálások. A mi játékosaink 1972-ben, amikor Európa-bajnok lett a csapat, akkor az akkori elnök az fölajánlotta, hogy hát mert látta, hogy rohannak a lányok össze-vissza edzésre munkából, munkaidő után, és azt felajánlotta, hogy abban az időben már létezett ilyen, hogy legyen sportálás, tehát sportmunkatársak, és akkor 2-3 más sportmunkatársként hát dolgoztak a hivatalba, ami azt jelentette, hogy kaptak lehetőséget 2-3 óra kedvezményt arra, hogy edzésre menjenek korán reggel, meg késő délután.
Menjünk még vissza oda, amikor ugye elindult 54-ben az asztali tenisz csapat, 58-ra jutott fel az első osztályba, hát közben azért volt egy forradalom. Ment azért a pingpong élet?
Akkor a hivatalban egy nagyon-nagyon széles sport élet folyt, mint mondtam az előbb is, és az asztali teniszben is ilyen főosztályok között csapatok voltak, azokból választottuk ki a játékosokat. A játékosok nagy része idősebb volt, mint én, mert hiszen hivatali dolgozók voltak. És aztán 58-ban akkor kezdődött, amikor még mielőtt az NB1-be felkerültünk volna, 57-ben, 58-ban kezdtem a hivatali dolgozók gyerekeit keresni, és attól kezdve megindult egy tulajdonképpen a statisztikánál az a hagyományos utánpótlás nevelés, akkor kezdődött, ami aztán később kicsúsosodott, és lényegében saját nevelésű játékosaink lettek, Európa bajnokok és a magyar válogatott is nagyon sok-sok évig saját nevelésű statisztikai játékosokból állt.
A forradalomról nem beszéltünk, hogy akkor megállt a pingpong életön, hogy élte meg a forradalmat?
Hát nehéz dolog volt, mert ugye én Pest Erzsébeten laktam, és abban az időben nehéz volt bejárni a hivatalba is, mert hát nem volt se közlekedés semmi, hanem voltak nekem olyan iskolatársaim, akik volt teherautó, sofőr, meg akikkel időnként meg lett beszélve, hogy behoz Pestre engem, meg hazavisz. de hát ha részlegesen is, de azért nem szünetelt teljesen az asztali teniszt, hanem a játék folyt, a bajnokságok is zajlottak le.
De nem vett részt a forradalomban?
Én nem vettem részt, hát úgy volt, hogy otthon voltam Erzsébeten, és gyakorlatilag, hát amikor tudtam, bejártam a hivatalba, de a hivatalban azt mondom, hogy a hivatal nagyon jó hát helyzetben volt, mert ugyan egy nagyon régi mozgalmi elnöke volt a Péter György a hivatalnak, aki egy rendkívül jó szakember volt, és egy nagyszerű ember is, akinek ugyan az életútja tele volt ellentmondásokkal, de ugyanakkor 56-ban ő minden dolgozóját megvédte. Tehát azokat is, akik részt vettek a munkástanácsokba, meg kompromittálva voltak, hogy úgy mondjam, azokat a hivatalba berendezett nekik szobákat, és tudta, hogy ha kimennek a hivatalból, akkor megfogják őket, de nagyon sokan voltak, akik a hivatalba laktak igazából azért, hogy ne legyen semmi bajuk, mindaddig, amíg a Péter György volt az elnök, nem is volt ilyen probléma.
Azért az életében már volt olyan szakasz, amikor még nehezebb helyzetben volt, mert hogy ugye megélte a háborút is.
A háborúban nekem különösen nehéz volt, mert ugye én ilyen felemás családból származtam, az apám zsidó volt, az édesanyám családja keresztény volt, az apám munkaszolgálatos volt, gettóba is voltunk, be voltunk vagonírozva tulajdonképpen, hát Dachauba indult a menet, Mororon néhány napot töltöttünk, ott sikerült, ott megszöktünk tulajdonképpen, anyámmal és az öcsémmel voltunk, aki hát nálam akkor volt 6 éves, az öcsém abban az időben, hát én voltam 10-12, ott sikerült megszöknünk, és akkor anyám családjánál, különböző testvéreinél húztuk meg magunkat addig, amíg az oroszok be nem jöttek, és az apám jött vissza a munkaszolgálatból velük. Úgyhogy azt mondhatom, hogy szerencsésen megúsztuk ezt az időszakot, még ha a szerencsés alatt azt kell érteni, hogy Erzsébeten is a pincébe, ahol voltunk, a fölöttünk lévő házat lebombázták, de egy asztalos műhelyben voltunk nagy szerencsére, és rengeteg fa volt a légópincének a tetején, és így ezért nem omlott be a légópince, csak a fölötte lévő épületek. Aztán Rákospalotán az édesanyám egy másik testvérénél voltunk, ahol szintén a mellettünk lévő házat bombázták le. Úgyhogy ha ezeket leszámítom, akkor azt mondom, hogy nagyon szerencsésen úsztuk meg tulajdonképpen ezt az egész időszakot. De hát akkor még csak a futball létezett, és nem az asztali tenisz.
De a kitartása az lehet, hogy innen ered, mert hogy úgy van vele, hogy túlél mindent.
Hát igazából azt mondom, hogy egyetlen sportot sem, minőségi sportot nem lehet nézni kitartás, szorgalom, elhivatottság nélkül. És talán azt valaki megkérdezi, hogy mik voltak a legfőbb erényeim, akkor talán azt kell mondanom, hogy az, hogy mindig azt szerettem volna elérni, mindig a lehető legjobbat elérni, és annak az érdekében mindent elkövetni, meg, és a játékosaimtól is azt követeltem meg elsősorban, hogy legyen meg az akarat, a szorgalom, és aztán, ha ez megvan, akkor mindent meg lehet tanulni, ami megtanulható. De a szorgalom és az akarat az egy olyan emberi tulajdonság, amit nem lehet megtanítani. Vagy megvan, vagy nincs. Lehet fejleszteni, de akiben nincs meg az akarat és a szorgalom arra, hogy jó játékos legyen, azzal nem nagyon lehet mit csinálni.
Ugye 4 év alatt jutottak fel az első osztályba, de ő nagy árat fizetett érte, mert hogy még feleségül is vette az egyik játékosát.
3 év alatt jutottunk tulajdonképpen fel 4 osztályt, mert volt olyan év, amikor 2 osztályt ugrottunk, mert akkor a bajnoki rendszer olyan volt, hogy ezt lehetővé tette. Azt mondhatom, hogy kollégák alkották akkor a csapatot, és a feleségem, a későbbi feleségem, akivel egy íróasztalon dolgoztunk annak idején, egy szobába, a hivatalba, és tulajdonképpen hát ő volt a leglelkesebb játékos is az első perctől kezdve, és egy furcsa helyzet adódott, mert 58-ba játszottuk az osztályozót, akkor az volt a rendszer, hogy több NB2-es csapat volt, csoport volt, és az első helyezettek azok osztályozót játszottak, és 2 jutott fel az NB1-be, a több csoportból, És hát a feleségem volt a legjobb játékos, és a döntő előtt, a utolsó meccs előtt azt mondtam, hogy ahol eldőlt, hogy bejutunk-e, hogy hát viccesen hangzik ma már, de tulajdonképpen igaz volt, hogy azt mondtam neki, hogy Ecikém, te vagy a legjobb játékos, ha nem vesztesz meccset, akkor nyerünk, ha nyerünk, akkor bejutunk az NB1-be, és ha bejutunk, akkor elveszlek feleségül, mondtam viccesen. De hát később ez bejött, mert minden meccset megnyert, bejutottunk az NB1-be, és 2 hónap múlva elvettem feleségül. Ma ugyan ő tagadja, hogy ez nem igaz, de hát azért én ezt fennen hangoztatom, hogy ez így történt.
Mi lett volna, ha nem jutnak be?
Nem tudom, valószínű, hogy akkor is elvettem volna feleségül, mert hát 2 hónap múlva volt az esküvő, úgyhogy azért ez nem úgy szokott történni egy házasodás, hogy az ember egyik nap fölébred, és azt mondja, hogy na, akkor most megnősülök.
De hát itt is voltak azért nehézségeik, mert először nem is nagyon tudtak együtt élni.
Ugye mi Pesterzsébeten laktunk, ahol egy szobakonyhás lakásunk volt, de abban az időben hát ez nem volt feltűnő. És a feleségem meg Rákoskeresztúrról lakott, és ő is a szüleivel lakott, hát ott az sem volt egy nagy lakás, tehát egyik helyre se lehetett elköltözni. És hát akkor voltak gondjaink, ugye én, mikor megnősültem, akkor elkísértem őt a villamosig, én mentem Erzsébetre, ahol elvártunk, ő megment Rákoskeresztúrra. És aztán miután ezt a helyzetet meguntam, és abban az időben több ajánlatot kaptam máshonnan is, olyan ajánlatokat, állásajánlatokat is, ami lakással is járt, hát bementem a hivatal elnökéhez, akkori elnökéhez, a Péter Györgyhöz, és mondtam neki, hogy hát nagyon sajnálom meg minden, de hát el kell sajnos a hivatalt hagynom, mert lakás. És akkor az elnök, aki a fia, hát a fia révén ismert engem, mert a fia oda járt hozzánk pingpongozni, szóval azt mondta, hogy fia maga nem megy sehova, hónap reggel jöjjön be hozzám. Másnap reggel bementem hozzá, és az öreg akkor tudtam meg, hogy utasítást adott, hogy a hivatal egyik kis szobájába tegyenek be egy vaságyat, meg 2 széket, egy asztalt, egy szekrényt, és 2 évig az lett a lakásunk. Hát ami azért kényelmes volt, ugye, mert reggel fölkeltünk, rögtön mehettünk át edzeni, és aztán, mikor befejeződött a munkaidő, akkor mentünk edzeni, és nem volt korlát, hogy meddig. Úgyhogy tulajdonképpen így indult, vagy így folytatódott a hivatali pályafutásom, és akkor a hivatal építkezett abban az időben, lakásokat épített, és a Rédei utcában épült egy ilyen KSH társasház, és akkor tulajdonképpen ott a feleségem is KSH dolgozó volt, én is, kaptunk hivatali hitelt, és így tudtunk lakáshoz jutni, ami 1984-ig volt tulajdonképpen a lakásunk, és 84-be tudtam beszállni egy társasházba, ami szintén itt a szomszédban volt, mert hát egész életemet azt határozta meg, hogy tulajdonképpen a lakás és a lakhatás is mindig úgy legyen, hogy itt legyen a hivatal mellett. Ugye a sportcsarnok is hát annak idején itt épült, és mind azért, hogy én meg tudjam közelíteni, könnyen tudjam megközelíteni, úgyhogy ez ilyen szerencsésen alakult végül is.
Ugye elkezdték tulajdonképpen, mint amatőr versenyzők, aztán már feljutottak az NB1-be, nem nőtték ki ott azt a teret? Mikorra vált biztossá, hogy onnan menni kell, hogyha magasabb célok vannak?
58-ba kerültünk fel, ugye, mint beszéltünk róla, az NB1-be, és akkor még döntő részben a hivatali dolgozók játszottak, meg hát még 1-2 ilyen fiatal játékos, aki a hivatali dolgozók gyereke volt, hát kivéve a Kisházi Beát, aki hát nem hivatali dolgozó volt, de a szomszédiskolába járt. És akkor 10 évig, 1968-ban jutott, lettünk bajnokok az NB1-be, ez alatt a 10 év alatt ilyen kis középcsapat voltunk, 6. helyezett, 4. helyezett, 8. helyezett, tehát gyakorlatilag, és az egész fiatal gyerekekkel kezdtünk játszani, akkor aztán beértek, és lényegében 68-ban akkor nyertük meg az első bajnokságot, de akkor én már részt vettem a asztali tenisz szövetség munkájába is, mert hát úgy látszik, hogy ott lévő vezetők akkor rájöttek, vagy látták, hogy én komolyan veszem, és akarok valamit csinálni.
Milyen volt akkor a pingpong élet? Sokkal több csapat volt, mint most.
Sokkal, haja, összesen lehet hasonlítani. A múltkor nézegettük a statisztikákat, és Borsod megyében több csapat volt a
70-es évekbe, 60-as évek végén, 70-es évek elején, mint most az egész országban. Tehát akkor mindenütt játszottak. Hát gyakorlatilag a szövetkezeti mozgalom ugye erős volt, és tulajdonképpen minden szövetkezet csinált csapatot. Meg a hivatalokban is, iskolákban is voltak csapatok. Hát igazából nagyon-nagyon erős asztali tenisz élet volt, rengeteg versenyt rendeztek Magyarországon, vidéken, minden vidéki városban volt egy évben egyszer egy nagy verseny. Ebből adódóan hát következett az is, hogy belül nagy volt a verseny, tehát a versengés a válogatott csapatba való bekerülésért, a magyar bajnokságba, az előkelő helyezésekért, és hát gyakorlatilag én ebbe kezdettől fogva részt vettem, 52-ben már budapesti ifi kapitány voltam 20 évesen, és hát attól kezdve folyamatosan részt vettem a Magyar Asztali Tenisz Szövetség munkájába, a legkülönbözőbb minőségben, először ifjúsági bizottsági tagként, ifi kapitányként, aztán edzőbizottsági tagként, edzőbizottsági elnökként, aztán szakmai elnök helyettesként, tehát, sőt, voltam szövetségi kapitány, és 10 évig voltam női edző a válogatottnál. Hát mindenféle posztot betöltöttem. 66-ban végeztem el a TF-et, akkor szereztem a másoddiplomát, és attól kezdve nagyjából tanítok is a TF-en, egyetemi docensként, címzetes egyetemi docensként tanítok asztali teniszt. Hát most már az utóbbi időben egyre kevesebbet, azért még 84 év, az mégis 84 év. Nem mintha úgy érezném, hogy hát szellemileg vagy fizikailag akadályoztatva lennék, de azt gondolom, hogy már kifelé nem jó színezete van annak, hogy 80 éven felüli ember mozog és tanítja az asztali teniszt. Hát hátul azért ott vagyok, meg igyekszem a szervezésben részt venni, de az elmúlt években hát úgy szép lassan igyekeztem visszavonulni, és itt a klubnál a Fülöp Pistának és az Olá Zsuzsának adni egyre nagyobb szerepet.
Amíg nem végezte el a TF-et, addig honnét tanulta, honnét volt rá húzalma, hogy jó asztali teniszedző legyen?
Azt hiszem, hogy szerencsém volt, mert én nagyon hamar kapcsolatba kerültem a Juhos Józsi bácsival, a Jós Jóskának, aki hát 37 évig volt a szövetségnek a vezetője, és hát nem ma is lelkiismert húddalásom van, hogy talán nem tettem eleget annak érdekében, hogy ő megmaradhasson, mert eléggé hát listelenül mellőzve őt kitették a szövetségből 37 év után. De az ő édesapja volt a magyar válogatott, női válogatottnak az edzője, a Sidó Feri mellett. És valamilyen okból ő engem nagyon megkedvelt, vagy értékelte. Hát ő egy tanárember volt, és valószínűleg értékelte, vagy kedvezően ítélte meg az én munkámat, mintán jól ismerte. Az ő lánya is annak idején, aki az első bajnokcsapat, Európa bajnokcsapatunknak is a tagja volt, nálunk játszott. És hát a Juhos Jóskát, a fiút is hozzám küldte, hogy neveljen meg a fiát, miután neki elég kevés ideje volt rá. De ő iratott engem be a TF-re, az én tudtom nélkül. Ő erőszakolta, hogy legyek edző, mert hát akkor én még igazából futballoztam. És ez volt a szerencsém, hogy ő nagyon ösztönözte, és nagyon-nagyon nagy súlyt helyezett rá, hogy én tanuljak tovább, és kerüljek be az asztali tenisz edzői karba. Ő vett engem annak idején az edzőbizottságba, és hangoztatta mindig a első könyvembe, ami 81-ben jelent meg, és hát tulajdonképpen az asztali tenisznek az oktatókönyve. Sokszor elmondtam, és hizelgőnek tartottam, hogy a Józsi bácsi annak idején azt mondta, hogy hát ha én elmegyek egy versenyre, körülnézek, akkor rögtön ki tudom választani azokat a játékosokat, akiket a Ormai Laci nevelt, aki a statisztikában játszik, mert olyan játékot és olyan stílust játszanak, ami a nemzetközi élvonalba is alkalmas.
Mi volt ez a stílus?
Igen, hát akkor, ugye igazából akkor kezdődött a pörgetésnek a térhódítása az asztali teniszbe, és akkor a Sidó Feri is egy társasággal annak idején, akivel én nagyon-nagyon jóba voltam, és nagyon-nagyon sokra tartottam, és nagyra becsültem őt családilag is, nagyon sokat jártunk össze, és nagyon sokat köszönhettem neki, mert az ő révén is kerültem be a nemzetközi szintre. Sokszor mentem vele versenyekre, vitt magával a válogatottal, és ennek következtében megismertem a nemzetközi követelményeket. Úgyhogy adódott ebből, hogy hát egyrészt érdeklődő voltam, másrészt megvolt a lehetőségem, hogy olyan emberek közé kerültem, akik a nemzetközi szintet képviselték, meg láttam a versenyeket, úgyhogy ennek következtében azt a játékot próbáltam meghonosítani itthon is, amire úgy gondoltam, hogy a jövő játéka. Mert mindig azt vallom, és ma is azt vallom, hogy nem azt kell tanítani, nem azt kell figyelni, ami ma a legjobb, hanem azt, ami majd 5 év múlva lesz a legjobb, mert akiket ma elkezdek tanítani, ma 8 vagy 10 éves gyerekeket, azok majd akkor kell, hogy jók legyenek 5 év múlva, vagy 6 év múlva az akkori játéknál. És itt a probléma, ma is azt látom, hogy itt vannak gondok, hogy ez nem teljes mértékben sikeres az edzésmódszerek tekintetében, hogy nagyon sokszor azt edzük, amit ma kell, de a gyerekekkel is. De a gyerekeknek már nem az kell, ami ma kell, hanem majd az, ami 5 év múlva kell.
Erről még beszélünk. Azt mondja még meg, hogy a felesége meddig játszott még az ön irányítása alatt? Hány évig pingpongozott még?
Hát a feleségem az, hogyha akkor kezdett, amikor én 54-ben ide kerültem, akkor 54-ben tulajdonképpen ő már itt ütögetett, meg játszogatott ilyen tömegsportban, és akkor kezdtem őt befogni. Aztán, amikor ez a csarnok felépült 80-ba, akkor ő már edzősködött igazából, és nagyon sokat játszott hát a jelenlegi edzőinkkel, a Olá Zsuzsával, a Szabó Gabival, a Kisházi Beával foglalkozott ő rengeteget, sőt, hát az Olá Zsuzsának nagyja, hosszú-hosszú időn keresztül ő volt az edzője.
Ő neki volt bajnoki címe, vagy Európa bajnoki címe?
Nem volt. Ő egy ilyen közepes játékos volt, a magyar ranglistán olyan 15. helyen volt körülbelül, csak hát akkor az az igazság, hogy az a 15. hely, akkor az sokat jelentett, mert az első 6-8 az mind Európa bajnok volt, meg világbajnok volt abban az időben, és ő a jó játékos volt, a 2-3 Kócián Éván kívül még volt egy-két olyan játékos, akit nem tudott megverni, de a többieket úgy megveregette. És hát a csapatnak egy jó egy játékosa volt, de amikor fölnőttek a gyerekek, a Kisházi Bea, a Lothaller, Magos Jutka, annak idején, akkor ő abba hagyta, és azt mondta, hogy ezeknek kell játszani, és ő edző lett.
Ez volt az első sikercsapat, a Kisházi féle?
Tulajdonképpen az első csapat, az első bajnok csapat, az a mostaniak közül már senki nincsen benne, mert természetesen, ugye, aki 68-ban volt a bajnok csapat, az azóta ugye eltelt meglehetősen sok, már lassan 50 év. Tehát aki akkor bajnok csapatban játszott, az logikus, hogy ma már idős. Például tipikus az, hogy a Kisházi Bea, ugye aki csak ebben az egyesületben játszott, és ide került, ő elég későn került, 14 évesen került hozzánk. A nővére az nagyon-nagyon jó tornász volt, de balettoztak, és úgy került ide hozzám. Elkezdett pingpongozni, a szomszéd iskolába járt, Jurányi utcai teremtől nem messze. Úgyhogy akkor még én járogattam iskolákba, mindenhova, és toboroztunk gyerekeket, nem csak a hivatalba, hanem mindenütt. De a helyzet az, hogy a statisztikának elég hamar jó híre lett. Hát egyrészt azért, mert egy nagyon jó közösség lett, ahol a szülők örülhettek, odajött, tudták, hogy ha odajön, jó helyen van, nem lesz vele semmi probléma, és este érte jönnek, és elviszik, és ügyeltük a gyerekekre, és ezért meglehetősen sokan jöttek. Többen jöttek sokszor, mint amennyit a terembe el tudtunk helyezni. Sok gond volt a teremmel, mert hát játszottunk a Jurányi utcába mondjuk a legtöbbet, előtt a hivatalnak a különböző helyiségein, ott volt bajnok csapat, a hivatal folyosói játszottunk. Ez eléggé furcsa helyzetet teremtett sokszor, ugye a negyedik emeleten volt az asztal, vagy a harmadikon, és akkor menni leesett a lépcsőházba, akkor a földszintig kellett rohanni a labda után. Erre mondták, hogy jó erőlétük volt a játékosoknak, mert nem kellett külön erőlétű edzéseket tartani. Tehát ez azt is mutatja, hogy mennyire mások voltak a körülmények akkor, mint most, és az eredmények mégis jók voltak.
Mikor jött az első Európa-bajnoki cím?
Most a csapatot mondom, a bajnok csapatok Európa kupájában, ugye amikor 68-ban megnyertük a magyar bajnokságot, akkor 69-70-ben indulhattunk a BEG-be, és mindjárt az első alkalommal, első évben megnyertük. És hát azt gondolom, hogy ebben örökös rekorderek maradunk, hát nem beszélve arról, hogy ma már nincs BEG, mert másképp nevezik. Tehát mi a bajnok csapatok Európa kupát 25-ször nyertük meg, ami... Hát azt gondolom, hogy örökké egy Guinness rekord lenne, hiszen a Guinness könyvbe, ami a Guinness rekordokat rögzíti, tulajdonképpen asztali teniszbe a női vonalon szinte minden hát rekordot mi tartunk ezzel, hogy azt gondolom, hogy a magyar bajnokságot és 40-et nyertünk, bajnokcsapatok Európát 25.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk megemlékezésünket a három éve elhunyt Ormai Lászlóval egy korábbi beszélgetéssel.
Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
Még a nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Linda Noszková nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. Rakétákkal támadta több szomszédját Irán. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen. Míg Anglia Jude Bellingham két góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Léman Csongor 14-ként, Dévai Márk 31-ként zárt. Aranyérmes lett Jakov Vivien 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmet szerzett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot, a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noszková nyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózat leállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet, kevesebb mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat, erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt.
Közlekedés.
Az M1-esen szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Többnyire napos, gomoly felhős az idő, északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31, késő estére 17-26 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk megkezdett beszélgetésünket a kiváló asztalizenés szakemberrel, Ormai Lászlóval, aki 3 éve hunyt el, ráemlékezünk. Ki tudta megfosztani a statisztikát egyszer a bajnoki címtől?
Igen. A 39. bajnokság után gondoltuk azt, hogy na most már, akkor már a hivatal nem támogatott olyan mértékben bennünket, meg megindult a kínaiak áradata Európába, és én akkor azt gondoltam, hogy nincs értelme versenyezni azzal, ott a postás volt az, aki Magyarországra hozta a kínaiakat, és én azt gondoltam, hogy nincs értelme a kevés pénzt arra költeni, hogy a kínai játékosokat utaztassuk meg, azokat eltartsuk, hanem ezt a pénzt inkább a magyar utánpótlásra kell fordítani, a magyar asztali teniszsportnak inkább ez az érdeke. És de hát aztán akkor ez volt 2006-ban, és akkor 2007-ben azt hiszem a BSE nyerte meg akkor a bajnokságot, de hát ilyen eléggé nagy hát vizet kavart, hogy ugye nem nyertük meg a bajnokságot, és hát mindenki arra várt, ma 39 éve, hogy egyszer megverjenek bennünket. Hát nem akartunk már bajnokságot nyerni, hanem a játékosok egy részét el is engedtük, és úgy gondoltuk, hogy majd most csak gyerekekkel foglalkozunk. De aztán olyan nagy volt a visszhang, és főleg itt az edzőink, a Fülöp Pista volt igazából az, aki hát jött mondani, hogy hát ez 39 bajnokságot nyertünk, legalább a 40-et meg kellene nyerni, hogy akkor még egy évre összerántottam a következő évben a csapatot, a maradékokat, és akkor még 2008-ban megnyertük a bajnokságot, és akkor az a 40. volt, és mondtam, hogy na akkor most záróra, minden gyereket elengedünk, mindenki el tudott menni sokszoros, többszörös fizetéssel, mint amit mi annak idején adtunk nekik. Mert azért ez egy családi klub volt inkább. Tehát, amit mondjuk az is jellemez, hogy ha itt az ember lejön most az edzésre és megnézi, akkor tulajdonképpen a Fülöp Pista az, aki mondjuk a legfiatalabb, vagy a legkevesebb időt töltötte itt, mondjuk az 36 év. A többiek azok, ugye a Szabó Gabi, az Ollá Zsuzsa, akik itt most edzősködnek, most legújabban bevontuk a Fazekas Györgyit is a kisgyerekek közé, hát ezek, mit tudom, 7 éves, 8 éves korba kerültek ide, és azóta itt vannak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon nagy a fluktuáció, hogy itt jönnek-mennek az emberek. Igyekszem olyanokkal körülvenni magamat, akiket annak idején én hoztam ide, mert mindig hangsúlyoztuk, hogy ez egy családi jellegű klub, akik a születésnapokat együtt ünnepelik, a nagy ünnepeket, itt nyáron vagy bulikat csinálunk általában, vagy nálam, vagy az egyik régi edzőnél, a Csaba Pistánál, aki valamikor a hivatal dolgozója volt, és hát ő is már benne van a korba, ugye 43-as születésű, úgyhogy ő se fiatal. Hát ő meg kint lakik vidéken, és időnként ilyenkor összejövünk, a gyerekeket összetrombitáljuk, 15-20-at mindig összeszedünk, és akkor tartunk ilyen családi beszámolókat, hogy kinek az unokái hogy vannak, most már igazából ez a téma, miután mindenki megöregedett.
Ugye beszéltünk már a BEK sikerekről, a bajnoki címekről, de hát azért volt válogatott siker is bőven.
Voltak, igen. Hát éppen most néztem az egyik könyvet, ugye, ami megjelent, aminek itt én egyik segítője vagy szakértője voltam, hogy gyakorlatilag 90 Európa játékosaink 90 Európa bajnoki érmet szereztek felnőttbe, mert összesen mintegy 250-et a különböző korosztályokban, tehát az újonctól, a serdülőtől, az ifjúig, de mondjuk a felnőttbe 90 Európa bajnok érmet, amiből 30 aranyérem volt. Most 17 játékos szerzett a pályafutásunk során Európa bajnoki érmet, világbajnokit kevesebbet, ott 6-7 voltak, akik bronzérmet, meg ezüstérmet szereztek, a Kisházi volt közöttük, aki 2 szerzett, de azt mondom, hogy a statisztika a meggyőzelmekkel, meg azzal, hogy hát a nemzetközi szinten is eredményes játékosai voltak, az egész világon ismert név volt. Tehát azt mondom, hogy ez egy, ha akárhova mentünk, ott mindig megkülönböztetett módon kezeltek bennünket, mert a statisztika név az Amerikától Japánig, Kínáig gyakorlatilag mindenütt ismert volt, és mindenütt elfogadtak bennünket. A 90-es években, meg a 2000-es év elején még szinte nem volt olyan hét, hogy ne lett volna itt valamilyen külföldi csapat, vagy külföldi játékos, aki ide szeretett volna jönni edzőtáborozni, nem most ezeket a hollandokat, akiket láttuk, ezek is itt voltak, de most már azért nem egy olyan, hát hogy mondjam, általános, mint azelőtt volt. Azelőtt a japánoktól, a kínaiaktól kezdve gyakorlatilag mindenki jött ide edzőtáborozni, mert úgy gondolta, hogy az a munka, amit itt csinálnak, nem véletlenül vagyunk a világ élvonalába, tehát nyilvánvaló jól csinálunk valamit, és akartak jönni velünk dolgozni.
Jól ellesték a dolgokat, mert jól elhagytak most minket.
Igen, tehát tulajdonképpen előnyös is volt ez nekünk is előnyös volt, mert rendszeresen jó edzőpartneraink voltak. Másrészt ugye a világ különböző országaiból, élvonalbeli országaiból jöttek, az ottani stílusokat tudtuk tanulmányozni, tudtuk a játékosokat fejleszteni. Nem beszélve arról, egy nagyon jó bevételi forrás is volt a klubnak mindig, hogy ezek a játékosok, csapatok itt egy hetet, vagy másfél hetet, vagy 2 hetet eltöltöttek. Ugye főleg miután ezt a csarnokot föl tudtuk építeni 1980-ban. Itt vannak vendégszobák, van egy étterem, a feleségem főzött mindig rájuk, és hát a lányok azok ugye terítettek, segítettek tálalásban, mindenben, és ezért tudtuk tulajdonképpen fenntartani a klubot ilyen magas színvonalon.
Minek köszönhető az, hogy mégis elhagytak minket? Mindent ellestek, vagy ők előrébb jártak, mint mi? Előre edzettek, ahogy mondta, hogy nekünk is előre kellene edzeni?
Hát igen, ennek sok magyarázata van. Egyrészt, hogy az asztali tenisz az egy világsport lett. A kezdetben, ha visszamegyünk mondjuk 100 évre, akkor mert oda kell menni a kezdetekhez, tulajban a 800-as évek utolsó éveibe és a 900-as évek első felébe kezdett kibontakozni az asztali tenisz. Először kezdetben csak néhány országnak a sportja volt, aztán egyre növekedett, és Kína bekapcsolásával tulajdonképpen az egész világot megfogta. Tehát egyrészt azt mondom, hogy a tömegesítés volt az egyik, ami miatt hát megoszlottak az erők, hogy így mondjam. A másik dolog, hogy annak a magyar sportnak a helyzete. Magyarország volt az első, ahol az elsők között volt, legalábbis tudomásom szerint, azért nem mondom azt, hogy az első, azért mondom, hogy az elsők között óvatosan, aki Tatával csinált egy nagy edzőközpontot, ami Európában nem volt ilyen. És az edzések, az összefoglaló edzések, tehát az országos edzéseknek a minősége, gyakorisága az felülmúlta Európát. Előre tudtunk lépni. Aztán lassan szépen lemaradtunk, nem csak asztali teniszbe, hanem azt gondolom, hogy ez sok sportágat érintett, hogy Európában is sok tata lett, sok országban lett tata, magasabb színvonalon, jobb technikai felszereltséggel, és ebből adódóan, ebből is következik, hogy már nem ide jönnek edzőtáborozni, hanem elmennek oda, ahol van uszoda, vannak atlétikai pályák, erősítő termek, nem úgy, mint itt, mert hát itt csak kicsi van. Mondjuk ez az egyik. A másik dolog, hogyha végignézzük, hogy kik vannak, például itt most van egy magyar nemzetközi bajnokság, ahol az első 32 között 5 született európai van, ebből a 2 magyar van, és van még 3 másik. Az összes többi az mind honosított. Tehát az egész világ tele van honosított kínaiakkal és ázsiaiakkal. Ez a magyarázata annak, hogy például egy Európa-bajnokságra elmegyünk egy top 12-n, a 12-ből 8 vagy 9 nem európai születésű, hanem idejöttek, honosították őket, férjhez mentek, nem mentek férjhez, hanem állampolgárok lettek. Ennek következtében az egész világon tulajdonképpen a kínai dominancia van. Hát Kínában mégis az a milliárd számra megy az asztali teniszezőknek a száma, nem úgy, mint nálunk, hogy van 15 ezer, vagy 12 ezer, vagy most már csak 4 ezer, mert attól függ, hogy a hobbiszókat, akik a Balatonon ott ütik az asztalt, oda számítjuk-e, vagy nem, de hát minőségi játékos tulajdonképpen néhány száz van. És ez igaz Európa minden országára. Tehát azt mondom, hogy ezekkel már nagyon nehéz versenyezni azzal a tömeggel, amit a kínaiak hoznak. Ráadásul a kínaiaknál az asztali tenisz az állami sport. Szóval, mikor beszélünk arról, hogy lehet úgy edzeni az európaiakat, mint a kínaiakat, akkor én mindig azt mondom, hogy az lehetetlen. Én jártam Kínába többször, tartottam a kínai edzőknek tanfolyamokat, és volt olyan, hogy megkérdeztem az egyik kínai játékost, hogy és a szüleid? Azt mondja, nem tudom. Mondom, hogy nem tudod? Hát nem tudja, mert pásztorok, és mit tudom én, 1000 kilométerrel vagy 2000-rel ma arrébb vannak, mint ahogy eredetileg ő, és mikor fogsz vele találkozni? Soha többet. Na most azt mondom, hogy ezt Európában nem tudjuk megcsinálni, még azt is nehezen tudom megcsinálni, hogy nyáron ugye edzőtábort csinálunk, és az egyik legtehetségesebb kislánynak az édesanyja idejön, és azt mondja, hogy én egy 12 éves gyereket nem hagyhatok, itt még 2 gyerekem van, akivel lemegyek a Balatonra nyaralni, és én most tudok elmenni a munkahelyemről, elviszem a gyereket, teljesen mindegy, hogy itt edzőtáborom van vagy nincs, elviszem őket. És sokszor előfordul ez, hogy a családi elfoglaltság nem teszi lehetővé, hogy a gyereket idehozzák, már pedig ma nem lehet úgy minőségi sportot csinálni, hogy amikor ráérek, akkor csinálom, vagy amikor nem érek rá, akkor nem csinálom. Ugye, itt a múlt valamelyik újságban jelent meg, hogy az egyik japán kisfiút, ugye, hogy milyen nagyszerűen szerepelt, tizenvalahány éves volt, és megkérdezték, hogy mennyit edz. És akkor azt mondta, hogy hát van 6-8 órát. Na most elkezdtük, hogy én itt nem csak, hogy ugye iskolába járnak, tehát logikus dolog, hogy nem is beszélem rá a szülőt, hogy ne járjon iskolába. Ha iskolába jár, akkor minden szülő azt mondja, hogy hát olyan iskolába járjon, ahol követelmények vannak, ahol tanulni kell, és ha ott külön óra van, hát akkor nem tud edzésre jönni igazából. Másrészt pedig nincs is annyi helyem, hogy én minden gyereknek, aki tehetséges vagy ügyes, 6-8 órát adjak az edzési lehetőséget, nincs annyi szakember se, aki ezt megcsinálja. Tehát magyarul azt mondom, hogy azért sem tudunk versenyezni, mert Kínába ezeket a gyerekeket elhozzák, beteszik egy katonai középiskolába, ahol reggeltől estig ott vannak, naponta 6-8-10 órát játszanak, aztán természetes, hogy aki többet játszik, nem beszélve a tömegből, hogy könnyebb kiválasztani, mit tudom én, 10 millió emberből néhány embert, egy válogatottat, mint mit tudom én, néhány százból.
Statisztikus alkat vezetett arról statisztikát, hogy hány versenyzővel dolgozott együtt eddig a pályafutása során?
Ez már sokszor beszéltünk erről, hogy én magam se vagyok benne biztos, és azt mondom, hogy olyan 3 és 5 ezer között fordultak meg, hiszen minden évben régebben sokkal többen. Mert régebben megjelentek 100-an, 150-en minden iskola kezdésnél, és akkor tudtunk válogatni, kiválasztás volt. Ma pedig azt mondom, hogy hát aki nem vak, és szánta már bocsánat a kifejezésért, az jöjjön. Mert olyan kevesen vannak, hogy tulajdonképpen nem nagyon vállalja már senki azt, hogy rendszeresen minden nap edzen, és naponta 3-4 órát játszon, mert ez a minimum ahhoz, hogy valaki minőségi sportot. Nagyon sokan jönnek ide úgy, hogy ide hozzák, mert divat, hogy a statisztikába hozzák játszani, de nem akarunk versenyzőt csinálni belőle. Most akkor én azt mondom, hát akkor ne hozzák ide. De ezt se lehet mondani. Igazából, tehát nem zavarhatok el valakit innen azért, mert azt mondja, hogy ő nem akar válogatott versenyző lenni, annak ellenére, hogy ennek a klubnak az a célja, hogy az asztali teniszt válogatottnak nevelje játékosokat.
Ugye rengeteg versenyzőről beszélt, akivel együtt dolgozott, voltak azért kedvencek, voltak azért olyan legendás játékosok, akik nagyon örül, hogy együtt dolgozhattak?
Igen, ez a kérdés mindig felvetődik, a játékosok között, saját maguk között is felvetődik. Én azért mosolygok kezem, mert éppen most a Magyar Nemzetközi Versenyen az egyik játékosunk, régi játékosunk, a Pirli Zita, aki itt most az Európai Szövetségnek az egyik funkcionáriusa, és ő van ezen a versenyen, mint az Európai Szövetség egyik funkcionáriusa. Egyszer ő kérdezte tőlem, hogy Laci bácsi, őszintén mondja már meg nekem, hogy kik voltak a kedvencei. És én akkor azt mondom neki, hogy édesem, látod, ennek örülök ennek a kérdésnek, mert te itt voltál sok-sok évig, és ha te nem tudod megmondani, hanem én tőlem kérdezed meg, akkor én ezt nagyon jól csináltam, mert a célom mindig az volt, hogy, és nem is lehet meg egy női szakosztálynál, még egy férfi szakosztálynál más, női szakosztálynál, ahol érzékenyebbek, ahol hiúbbak, ahol nagyobb a féltékenység, mint a fiúknál általában, mert hát valljuk meg őszintén, két fiú haragszik egymásra, hogy bajban van, akkor jó felékbe rúgja, vagy lekever egyet neki, aztán, vagy elküldi a nem tudom hova, a lányok, és aztán befejezi. A lányoknál ez tovább tart. Tehát a lányoknál borzasztó vigyázni kellett arra, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy voltak, persze, de nem szabadott kimutatni. Tehát azt mondom, hogy az egyik jobban szorítottam, a gyomrom jobban összeszorult, ha nem nyert, vagy drukkoltam jobban neki, mint a másiknak, de kifele ezt nem szabadott éreztetni.
Akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki volt a legsikeresebb azok közül, aki itt versenyzett?
Tulajdonképpen a legsikeresebb verseny, nagyon nehéz összehasonlítani a korszakokat, mert ugye az függ attól, hogy én hogy nyerek, hogy kik az ellenfeleim. De tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legeredményesebb játékos, ha összességében nézem, a Tóth Krisztina volt, aki 9-szer nyert Európa-bajnokságot, 9-szer, és ahogy elnézem, ő a csúcs tartó, hogy 16 Európa-bajnokságon vett részt, néztem épp ebben a könyvbe. Azt gondolom, hogy ő, de hát a Magos Zsuzsit, aki viszonylag mondjuk rövid ideig játszott, és abba hagyta a játékot, meg külföldre ment, ugye az is hatszoros Európa-bajnok, de nálunk, mind a klubba, a húzó emberek igazából a Kisházi Bea volt, és a Olá Zsuzsa volt. Az Olá Zsuzsa nyert a legtöbb magyar bajnokságot, nyerte itthon. A Kisházi Bea meg, ha összességében nézem, akkor semmibe se, illetve hát az Európa Top 12-t négyszer nyerte meg, ami csúcs, és valószínű, hogy nem fogja senki túlszárnyalni. A nőknél ő volt az egyedüli négyszeres bajnok. De ő szerezte, ha összeadom a meggyőzelmet, a magyar bajnokságot, az egyéni győzelmeket, a top 10, illetve 12 győzelmeket, akkor tulajdonképpen ő szerezte a legtöbb érmet igazából, és ráadásul hosszú éveken keresztül ő vitte a hátán a csapatot, mert ő kezdettől fogva egészen 36 éves koráig tulajdonképpen játszott, még 36 évesen is meggyőztes csapattagja volt. Vagy az Olá Zsuzsa volt a másik ilyen, aki azt hiszem 15-ször nyert magyar bajnokságot, és abból 13-szor talán egyénit, nem 9-szer nyert egyénit, aki elvileg a legtöbb a itteniek közül, és a legmegbízhatóbb. Ők voltak ketten a legmegbízhatóbb játékosok. Egyik sem volt a legcsillogóbb, mert a legcsillogóbb játékosok a Magos meg a Tóth Kriszti volt. De a csapat szempontjából ők voltak a legmegbízhatóbb játékosok.
És ki az, akiből még nagyobb sztár lehetett volna, de valami miatt nem tudta befutni ezt a pályát?
Hát azt hiszem, hogy ez egyértelműen a Virt Gabi. Ugye, aki nemzetközileg is úgy értékelték őt, hogy hát az az egyetlen olyan európai játékos, aki a kínaiakat megverheti. Minden megvolt benne, balkezes volt, jól szervált, keményen játszott, gyorsan játszott, szorgalmas volt, lelkes volt. Az ő pályafutása az, ami hát időnként, ha arra rágondolok, hogy mi lehetett volna, akkor elkeserít. És sajnos mindig azt keresgéljük, hogy lehetett volna ezt elkerülni, de hát ott mindenféle családi problémák voltak, az édesanyja meghalt. Itt, amíg ő nem volt itthon, külföldön volt, Tajvanon volt, addig az édesanyja a húgának a kezei között halt meg, és aztán ez nagyba befolyásolta az ő későbbi pályafutását és szereplését. De talán ő volt az, aki igazából hát olyan világklassz is lehetett volna, mint a régiek közül a Farkas Gizi volt, vagy Medgyánszky Mária, akik hát az egész világot verték sok évtizeden keresztül.
Kedves hallgatók, a Sport Délelőtt mai adásában a 3 éve elhunyt kiváló asztali tenisz szakemberre, Ormai Lászlóra emlékeztünk egy korábbi beszélgetéssel. Köszöni a figyelmüket, Balog Balázs!
Ez a Sport Délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport Délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe. Pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de hát tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongó Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves, 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres ez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongót Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik itt szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak bőven az első lépés, és például Szongót az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
Így van, mert hogy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vajádám a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongót Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött, talán Kazaksztánnak az első meccsen, Pozsonyban. Tehát igazából megadták, és Tokai Viktor itt a Nemzeti Sportrádióban, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, másodedzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-ben landolnia. Mit tudom én, azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyetlen térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyetlen van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt, játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Hát ez az egy újabb lépés már?
Igen, én nyilván Kovács Attilával sportigazgatóra azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondoljam magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán. Akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
Ahol a magyar nők ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
Na de erről most egy kicsit később beszélünk a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az azért általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erzterligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítetne mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
Úgyhogy sajnos erőnlét,
így van,
eszek,
alvás, minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván Azért ugye mi az elmúlt két évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem egy év, meg nem két év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem látta mi így, amikor oda kerültünk sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
Majoros Gergely stábjában,
így van.
Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
Szlovákián át Németországig, ami azért így óriási van. Szó.
Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem
sérült
volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-es győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
Fehérvárral szemben, egy utolsó meccsen,
igen.
A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja is, különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
a Fehérvár
volt
elleni mérkőzés, az a 4 meccs, az nem menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
Széli
keretből.
Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztrák bajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz vele szólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár három olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen... Nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
Így van, és nagyon sok olyan... Hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9 akárhány nóra esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes, tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n, ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bíva erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n négy között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondtam, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos láncszeme az egésznek. De a norvégok amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról, már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő négy éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok, vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, mert most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elite VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy igen, ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg ugye médiában a jégkorong hangja, volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felül, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
Így van, tehát azért...
Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0-ra egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
Nyilván alapvetően ezek laikus vélemények,
igen,
persze.
Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a hogy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
Hát azért mondom, inkább majd a bennmaradás, amikor a bennmaradás azt érintheti. Hát most egyel több vereség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, igen, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és azt azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tao előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok. Tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni. De erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog divízió 1A-ba játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
Hát, ha ez hozzásegít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom, én majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió 1A-ból kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az meg odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó vereség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán, amikor tét meccs Bucsics jön, akkor valamilyen nem sikerül.
De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott vannak.
Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye négy olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnél.
Én nagyon bízom benne, igen.
Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszer, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be. Ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen. Úgyhogy igazából ott az igazságos megoldás, az valószínűleg a végén egy hatos torna lenne, ahol mindenki játszik mindenkivel, és akkor tényleg az jut ki, az a három csapat a hatból, aki akkor éppen abban a pillanatban a legjobb, és mindenki ugyanazzal az ellenféllel áll szemben, nem pedig akár egy adott esetben egy alacsonyabban rangsorolt ellen gyakorlatilag könnyen győzelmet arat.
Női jégkorong szinten, akár idehaza, akár külföldön, mekkora előrelépés van, mert ebből még azért Magyarországon gondolom mindig nagyon nehéz megélni.
Most női jégkorongról beszélsz? Igen. Egyébként a magyar csapatokban játszó lányok azért zömében még szerencsésebbeknek mondhatóak, tehát azért nálunk nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért a sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni, a svájciaknál is, ugye most az amerikai észak-amerikai liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak, nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetem mi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garádugas Varocsvonni például már játszott ebben a bajnokságban.
Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
Túl fiatal.
Igen, igen, tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És
itt,
akkor,
itt tart most Réka.
Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregény Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci CUK-hoz, ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
2024 óta elnök dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgettünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.
Money, that's A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemarogul Vejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul teletél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
Volt most egy kis pihenésre is idő?
Igen.
És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
Igen, most egy hétet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendes esztivál, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozzá, de hogyan épített fel a versenyeidet?
Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be, de viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök, illetve így volt lehetőségem a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem, de ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények?
Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni, viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszérről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, uh-huh. és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előny ilyen helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya. Uh-huh.
Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
Hú, ezen még nem gondolkodtam. Egyébként mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években. És nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
Mi változott benned a legtöbbet azóta?
Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves kőhalmi emese, mint a 19 éves?
Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
Egyébként ezt így nem
azért,
mondanám.
Azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtte telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
Tehát
szóval
akkor nem zökkent ki.
Nem, egyáltalán nem. Szóval ezért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy, hogy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
Itt van a négyes, és fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert ezért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon, 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, már először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
És akkor beszéljünk a négyes, hogy a tavaly bekerültél a Folytsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
Hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesbe még nem is ültem egyébként. Ott végig elvesztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Pupnoi, vagy Focsára?
Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
Milyen Zsókával a kapcsolatod?
Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is, az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
Ugye, ha már Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka a válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmaistább milyen szerepet szán neked?
Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan, illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóval, vagy ez hogy néz ki?
Egyelőre úgy néz ki, hogy rendes Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
Ugye a páros, mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
Ugye most 24 éves, ha ezt már beszéltük többször is, világbajnok és Európa bajnoki címekkel a hátad mögött, úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
Talán azt mondanám, hogy igen. azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volt le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van, az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogatón. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatba, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
Beszélj még Los Angelesről, vagyis hogyha beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
Igen, a héten kezdtük.
Igen.
Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt? Vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek, külön.
Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
A világbajnokság után szeretnéd tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
Miben kell fejlődnöd?
Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni. És ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
Hát volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
Na, azért kérdezem, igen.
De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
Ugye az elején talán kérdeztem ide a szakmai stábba kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés. Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni. Szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye, szóval tavaly nem indultam 1000 és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000 és 5000 kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg elvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még elvezem.
Az EB alapján sokan most már arany és éjesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
A szeptemberben visszatekintünk erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
Nagyon jó lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat? Az EB-n, vagy az EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is, megnézem a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok, szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
Szerintem nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
Na, arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdésre gyúrlak, de hogy most... Először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már a ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
Egyébként igen. Ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz, Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem, szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen vagy ennek az értéke.
Ezért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és vízom el a világbajnokságot, nem tudom, majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
Igen.
És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától. Vasárnap 6 óra.